Richard Wagner Tisztán és Izolda című operájának híres részletét Krista Ludwig és a Philharmonia zenekar szólaltatta meg, vezényelt Otto Klemperer. Egy rádiós szerkesztő műsorvezető általában nem kerül reflektorfénybe, megmarad a műfaj szürke eminenciásának, pedig elképesztő idők tanúja lehet. Boros Attilának élete, munkássága összefonódott az operával. Ahogy hallhatták, a Szeviei Borbé című opera volt rá először óriási hatással. Ahogy írta valahol, legjobban az első felvonás nagy fináléja fogott meg. Nem sokkal később elmehettem az első Wagner operára is, ami a Valkür volt. Napokig készültem rá, zongoráztam a motivumokat, elképzelhetetlen lett volna csak úgy odaülni. A szöveget nem vetítették, mint most, de magyarul énekelték. Utána napokig hatás alatt voltam. Most ismét Boros Attila hangját halljuk.
Wagnert vagy imádja valaki, vagy gyűlöli. Középút nincs. Azok, akik azt mondják, hogy ilyen, meg olyan, meg hosszú, meg nem lehet elviselni, azok ne hallgassák. Ezt nem lehet megmagyarázni, hogy ez miért szép, vagy miért jó, vagy miért kell ezt szeretni. Ez olyan, mint egy szerelem. Vagy szeretek valakit, vagy hidegen vagy. Azon túl, amit az előbb idéztem, hogy több, mint zene, azon túl nem tudok rá mit mondani. Az egész lényemre hat. Hát éppen a napokban, két hete adta a rádió a Furtwängleres Tristan felvételt, aminél jobbat még nem készítettek, pedig hát jó néhány Tristan felvétel készült, és ezt végig hallgatva megint csak igazolva éreztem magam, hogy ez egy olyan csodálatos zene és egy olyan csodálatos előadás, amelyik lélegzik, amelyik. Szóval zenéről szavakban beszélni nagyon nehéz. Pedig ezt kell csinálnom, mert végül azért vagyok itt, hogy zenéről beszéljek, és az embereket közelebb hozzam a zenéhez, vagy a zenét közelebb hozzam az emberekhez, nem tudom melyik a jobb kifejezés, de egy bizonyos ponton túl a zenéről nem lehet beszélni. Hogy is mondta Kosztol lányi, hogy a zene a lélek fényűzése, vagy a költészet a lényeg fényűzése, én viszont azt mondom Kosztol lányit elrabolva, hogy a zene is a lélek fényűzése. Ez egy fényűzés. Én nagyon szerettem Kró Györgyöt. Őt nem lehetett nem szeretni. Még akkor is, hogyha egyes esetekben nem értettem egyet a kritikájúval, de ez nem változtatott az ő iránta való tiszteletemen és szeretetemen. És meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon hiányzik, hogy nincsen. Nagyon hiányzik, nagyon korán ment el. És még a nagy Wagner imádat is összetartott minket, és neki köszönhetem életem első, ha szabad így mondanom, nagy interjúját, mert ez nagy interjú volt, még akkor is, ha én mondom, de ezt ő is mondta, Kró György. 1965-ben, tehát még teljesen zöldfülű rádiós voltam, az őszi zenei hetekre megérkezett ide Budapestre Ernest Ansermi, világhírű karmester, többször volt már az előtt is Pesten, Bartók jó barátja volt. És azt mondta Kró tanár úr, hogy ki kéne menni a Margit-szigeti szállóba, odaérkezik Ansermi, és hát csinálj egy kis interjút az új zenei újság számára. Hát én kimentem. Most lehet, hogy ki fogod vágni, amiket mondok, ezt rád bízom. Tudnék, számomra is kínos volt, ugyanis a Margit-szigeti nagyszállónak a haljában kb. 30 újságíró tolongott, tévés és egyéb újságíró, és Ansermi még nem érkezett meg. Késett a gép. Majd egy idő múlva megérkezett, gyönyörű fehér fejével, fehér szakállával, lemes arcélével, nagyon fáradtan, hisz akkor már 80 körül volt. Bejött a halba, körülnézett, kétségbe esve, ezek az emberek, ezek mind rávárnak és le fogják támadni, és integetett, hogy nem, nagyon fáradt vagyok, nem adok interjút most. Hát én csak ott álltam, majd akár hiszed, akár nem, körülnézett, még egyszer, mielőtt fölment volna a lépcsőn, és odaintett nekem, hogy Zikomen mit miért? Jöjjön velem. Hát megfordult velem a világ, és vele mentem. Hát el lehet képzelni, hogy a többi 30 ember mit gondolt, vagy hova kívánt engem, és ez még mind nem elég, hanem körülbelül egy óra hosszát voltam fönn a szobájában, és nem egy 3 perces interjút csináltam, hanem körülbelül egy jó fél órás, vagy még hosszabb anyagot. Úgyhogy Kló tanár úr rendkívül meg volt elégedve.
Borodin szimfonikus költeményének részlete következik a Közép-Ázsia pusztáin. A Swiss Roman zenekart Ernest Ansermi vezényli.
Thank you.
Borodin szimfonikus költeménye hangzott el a Közép-Ázsia pusztáin befejező pillanatai, a Swiss Roman zenekart Agnes Anselmé vezényelte. Nagy szeretettel emlékszem egy találkozás a stúdióban adásra. Ha emlékeim nem csalnak meg, akkor Andor Évát és engem hívott meg Attila. Mondtam, hogy rendben, de csak akkor vállalom a beszélgetést, ha ő is odaül a zongorához, és együtt is muzsikálunk valamit. Sikerült rábeszélnem erre, és papás-mamást játszottunk. Nem kell félreérteni semmit. Georges Bizet gyermekjátékok című tüneményes ciklusának egyik tételét hívják így. A mi fantasztikus felvételünket nem találtam meg, de Róman Imréjét és Szokolai Balázsét igen. Georges Bizet gyermekjátékok szitjének papás-mamás tételét játszotta Róman Imre és Szokolai Balázs. Attila a zongora kísérőként egyébként készített felvételeket Neményi Lilivel és Zsolnai Hédivel is, sajnos ezeket a sanzonokat nem leltem fel. És akárcsak Meister Mihály, ő is a világ leghíresebb muzsikusaival készített interjút. Nem is olyan nagyon régen írt egy cikket, amiben a modern opera rendezéseket vette górcső alá. Nagy port vert fel ez a cikk. Ennek ő örült. Azt mondta, hál' Istennek elég nagy vihar lett belőle. Ez is volt a célom, utána sok gratulációt kaptam még Németországból is. Persze sok potentát tiltakozott, pedig csak azt írtam, hogy egy opera helyszínének, cselekményének önkényes, durva megváltoztatása, szerepek, szereplők egyéniségének átalakítása, a szerző által megírt pozitív tendenciák kigúnyolása nem tartozik a rendezés feladatai közé. Arról, hogy manapság durva megoldásokkal kell szembesülnie a nézőnek. Egyes darabokban halottak támadnak föl, szinte a dél-amerikai szappan operák dramaturgiai szintjén. Mint hallom, Salzburgban legutóbb Scarpiának sikerült túlélnie a kést, és megjelenik az angyalvár tetején. Ez nem rendezés, ez barbarizmus. Egy regényt vagy egy verset sem írnak át. Egy operát miért lehet? Már 20 évvel ezelőtt is írtam egy cikket, hogy miért kell megölni a mítoszt. Ez a Wagner Társaság lapjában jelent meg. A mítosz az emberiség ős emlékezete. Ez nem lehet kihajítani az ablakon. Boros Attila, Meissner Mihály vagy Zsoldos Péter is legendás volt arról, hogy a mikrofon előtt nem lehet zavarba hozni őket. Akkora tudásuk volt, hogy teljesen mindegy volt számukra, hogy 2 vagy 32 percet kell beszélni egy adott koncertről, műsorról, zeneműről. Erről is mesélt.
Előfordulatos, hogy 3 percig kell beszélni, 1 percig kell beszélni egy mű előtt, de az is előfordulhat, hogy 10 percig kell beszélni. Ezt nem lehet előre leírni, és nem lehet különféle papírokat csinálni, hogy na ez 2 perc lesz, ez meg a 8 perces papír, hát ez képtelenség. Meissner Mihály kollégámmal és barátommal jártunk úgy a bayreuthi opera közvetítéseknél, amikor nyáron óriási szünetek vannak Bayreuthban, 40-50 perces szünetek, és akkor beültünk ide a stúdióba, és miközben hallgattuk az előadást, akkor 40 vagy 45 percet végig beszélgettünk egymással. Hát ezt sem lehet leírni, mert lehet, hogy csak 30 percre lett volna szükség, de lehet, hogy 45-re. Olyasmi előfordult, hogy egyedül 20 percet kellett beszélni. Na például az operában elvesztek a kották egy előadásnál, a harmadik felvonás színpadi zenéjének kottái elvesztek az állatszos bál közvetítés közben itt Budapesten, és London is vette az adást, ez 2 vagy 3 éve volt. És hát a bizonyos 20 perc szünet után, amikor folytatni kellett volna, akkor közölték az operából, hogy most egyelőre nem folytatják az előadást, hanem történjen valamit a rádióban. De szerencsére itt volt egy beszélgető társ arra 20 percre, Madarasi Albert operaházi karnagy, ki azóta sajnos már meghalt, és eszembe jutott egy érdekes eset, ami vele történt 60-as években, Margit-szigeti szabadtéri színpadon a Faust ment, és épp a Kotta adta nekem a végszót, olvastam akkor az újságban, hogy a Faust kottái eltűntek, kölcsönadták valahova, és nem érkeztek meg a Margit-szigeti színpad előadására, és így Madarasi Albert, aki dirigálta volna a Faustot ott a Margit-szigeten, arra vállalkozott, két kérdés volt, hazaküldeni a 2000 vagy 2500 embert azzal, hogy kérem, nincs Kotta, hát ez egy világbotrány. Vagy pedig lezongorázza végig az előadást, és ő ezt a felkérést elfogadta, hogy zongorával ment le, azt hiszem a világtörténelemben először is utoljára a teljes Faust balettestől, mindenestől. Ez az eset jutott eszembe. És aztán közölték az operában, hogy na most már folytatjuk az előadást, mert meglett a Kotta. Hát ezek ilyen hajmeresztő történetek.
A Faustból a harmadik felvonás ékszer áriáját hallgatjuk meg. René Fleming énekel, az angol kamarazenekart Jeffrey Tate vezényli. Thank you. Az ékszer árja hangzott el Sargunó Faust című operájából René Fleming és az angol kamarazenekar tolmácsolásában vezényelt Jeffrey Tate. Végezetül hallgassuk meg a 2002-es beszélgetés végét, amiben Attila az Ars Poetikáját is elmondja, ami Márai Sándorhoz fűződik.
Ha már Márainál tartunk, akkor meg kell mondanom, hogy legkedvesebb írom, és nem csak írom, hanem gondolkodom. És ha szabad azt mondanom, sokszor azon kapom magam rajta, amikor olvasom, hogy hát én pontosan ezt gondolom. Valahányszor eljövök az Uffiziből, a Signoria egyik kávéházának teraszán a pincér elém állítja a mérges gőzös feketét, émelygést érzek. Az émelygést a pillanatnyi felháborodás okozza, az undor, hogy egy világban kell élnem, ahol művészetnek merik nevezni azt, ami nem más, mint pervers tagadása, felbontása, torzítása mindennek, amit ember valaha képzelt és alkotott. Émelygés, mert egy világban élek, ahol az Uffizi és más hasonló termek még őrzik az emberi alkotószellem felső energiafokának bizonyságait, de ugyanakkor recseg a világban a gépi lárma, amelyet zenének neveznek, képek helyett eszelős vagy kaján mázolmányokat mutatnak, és nagyfene tudós könyvek komoly képpel bizonygatják, hogy ez művészet. Könyveket írnak, melyeknek egyetlen sorában sincs teremtő áram. Émelygek, mert felháborít, hogy mindez lehetséges, mert egy nemzedék eltűri, hogy a szellemet és a művészetet kontárok és kupecek balegfogó értelmetlenséggel helyettesítsék, a konformizmus és nihilizmus terrorja elől menekülő ember számára megmaradt utolsó menedéket, a művészetet elrondítsák. Valahányszor kilépek az Uffiziből és lekászálok a palota lépcsőjén, szégyellem, hogy kortárs vagyok.
Boros Attilának, akárcsak Márai Sándornak mindig megvolt a saját véleménye az előadásokról, és bár vallotta, hogy a műsorvezetőnek nem az a dolga, hogy minősítsen, azért nem rejtette véka alá, hogy neki bizony nem tetszett a Don Giovanni Ljubimov féle rendezése. És ugyanez volt, amikor Katharina Wagner Lohengrin rendezését közvetítette, azzal fejezte be a mondókáját, hogy kedves hallgatóink, örülhetnek, hogy nincsenek itt, és nem látják azt, amit én látok. Drága Attilka, ugyanolyan mély szeretettel ölellek, mint 10 éve. Tudd, hogy a hallgatóknak hiányzol, és a kollégáid a legnagyobb szeretettel gondolnak rád, amíg a világ világ. Ja, és te készítetted a világ legfinomabb vadmegy pálinkáját, mert hogy abban is verhetetlen voltál. Boros Attilától tisztelői április 14-én délután 5 órakor a budapesti Avilai Nagy Szenterész plébánia templomban búcsúzhatnak el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Németi Attilát hallották, a muzsikus legendák szerkesztő műsor vezetőjét. Búcsúzom a hangmérnök Fagyas Tóth Krisztina nevében is. Műsorunkat a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják. A viszonthallásra.
A 2026. április 7-ei műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Prolog.